A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Az a szent ige, kedves testvéreim, amelynek alapján most előttetek szólni kívánok, megírva található Máté evangéliuma 18. fejezetében a 21-től a 35-ig terjedő versekben. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolgákkor leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában áttatta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő testvérének. Az a szent ige, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliuma 18. fejezetében. Ebből most 2 igeverset megismétlek, a 32. és a 33. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Kedves testvérek, megbocsátani könnyű. Nem kerül semmibe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi legyen az első mondatom a felolvasott ige szakasszal kapcsolatban. Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy ez a kis történet, amit felolvastam, ez a tartozásról szól. Az egyik embernek nagy tartozása van, a másiknak kisebb. A végén pedig azt büntetik meg, akinek sok volt a tartozása. Tiszta sor. Így igazságos. Csak hogy az a szolga, aki a sokkal tartozott, igazából nem azért kapta a büntetést, mert nem adta vissza a pénzt, amit feltehetően kölcsönbe kapott. Egyszer ki is számoltam, hogy mennyi lenne annak a 10,000 talentumnak az értéke mai pénzben, de egyáltalán nincs jelentősége. Mert itt arról van szó, hogy ez egy egyszerű ember számára elképzelhetetlen összeg. A 10,000 abban az értelemben megszámlálhatatlanul sokat jelent, felfoghatatlanul sokat, végtelent. Nem is volt nagyobb szám akkoriban, tehát nyelvi korlátai is vannak ennek az összegnek. A talentum pedig a legnagyobb pénzegység, amit el lehet képzelni, mondjuk egy vaskos aranyrút formájában. A mi pénzünk már sehogy sem kapcsolódik a kézzel fogható aranyhoz, ezért nekünk már elég nehéz elképzelnünk. Van ugyan még fémpénzünk, de annak a 2 fő szempontja a készítésénél az volt, hogy 1 olcsó legyen, 2 pedig, hogy olyan keverék legyen, amit nehéz hamisítani. Szóval némi magyarázatra szorul a 10 000 talentum. A másik oldalon a 100 dénár, az viszont könnyű. Akkori viszonylatban 100 napi fizetése egy napszámosnak. Nem kis összeg az sem, gondoljunk csak bele, hogy kinek van most itt a zsebében 100 napi fizetése, vagy nyugdíja, vagy zseppénze. Mert hogy a másik adóstól azonnal kérték a visszafizetést. Semmi törlesztő részlet, haladék, könyörület. És pontosan emiatt az utolsó szó miatt érdekes ez a mai történet, a könyörtelenség miatt. A képzeletbeli mérleg egyik serpenyőjében a végtelen összeg van, a másikban pedig egy kicsike. Az első serpenyőben van még könyörület is, de az a másikból kimaradt. És a jézusi egyenlet szerint ez nem, hogy kiegyenlíti, de megfordítja a serpenyők állását. Azért kezdtem azzal, hogy megbocsátani könnyű, mert csak egy szóba kerül, és a mérleg serpenyője kiürül. Ezt tette a király. Felfoghatatlan, hogy lemondott egy akkora összegről, de mégis megtette. A másik serpenyőben viszont ott maradt a 100 dénár, és amennyire hihetetlennek tűnt a történet elején, hogy az billentse át a mérleg nyelvét, most mégis megtörténik. Mert a szolga nem tudott a megkönnyebbülése ellenére engedni a társa kérlelésének. Ha úgy vesszük, akkor az első szolga büntetését a 100 dénár okozta. Könnyű lett volna megbocsátania, főleg, hogy éppen előtte könyörültek meg rajta. Nem került volna semmibe. Remélem kíváncsiak vagytok rá, hogy miért mondom már másodszor, hogy a megbocsátás nem kerül semmibe. Azért, mert úgy gondolom, hogy nézőpont kérdése. Ha kívülről szemléljük az egészet, akkor azt láthatjuk, hogy tényleg csak egy szó hangzik el, és a másiknak hús eltűnnek a bűnei. Viszont lássuk meg emögött azt is, hogy a hiány az továbbra is létezik. Csak most már nem azt terheli, aki az adósság volt, hanem azt, akinek tartoztak. Tehát a megbocsátás igenis sokba kerül annak, aki elenged bármit a másiknak. Mert magára kell vállalnia a terhét. Ebben az esetben a talentumokat, a pénzt, aranyat, ezüstöt bárminek is nevezzük. De sokszor ennél is nehezebb dolgokról van szó. Amikor valaki megbocsátást, elengedést kér tőlünk, akkor a legtöbb esetben nem pénzről van szó, hanem sértődésről, büszkeségről, önbecsülésről. Ha ezek sérülnek, nagyon nehéz helyreállítani az épségüket. Az is lehet, hogy lehetetlen. És ennek ellenére a másik fél azt mondja nekünk, hogy megbocsáttok, el van intézve, akkor onnantól lemond a kártérítésről. Tehát mégiscsak fizet valaki. Amikor a bűnökről van szó, és ez elég gyakran megesik, akkor ugyanez a helyzet. Feltételezem, hogy a jelenlévők közül senkinek nem mondok azzal újat, hogy Isten kéri az árát a bűneinknek. Mi követtük el, mi voltunk hűtlenek, mi nem fogadtunk szót, mi tettük azt, amivel őt megbántottuk. Magától értetődő, hogy nekünk kell érte megfizetnünk. És képtelenek vagyunk rá. Mi is csak könyörögni tudnánk, mint az első szolga a királynak. És itt jön képbe Jézus, aki pedig azt mondta, hogy megfizet helyettünk. Mindannyiunk helyett. Nekünk kellett volna meghalnunk, de ő vállalta helyettünk. Az összes szégyennel és megaláztatással együtt, ami ezzel járt. Nem egy és nem 100, hanem ki tudja hány prédikáció hangzott már el erről a szószékről is, ami erről szólt. Minden úrvacsorakor és az egyházi ünnepeink nagy részénél is szóba kerül ez a hihetetlen kegyelem. De ez a példázat nem teljesen Jézus és a mi bűneink példájáról szól, hanem az egyik szolga és a másik szolga közötti könyörtelenségről. Magyarán szólva, amikor nekünk könyörög a másik, hogy engedjük el a tartozását, egyik bűnös a másiknak. És ha eszünkbe is jut egyáltalán, hogy nekünk Isten megbocsátott sokkal nagyobb dolgokért, akkor arra gondolunk, hogy hát neki könnyű lehetett, mert neki sokkal többje van, mint nekünk. Tehát kevesebbet jelent számára az, amit elengedett. De az, hogy egy másik emberrel szemben nekünk kell ugyanezt a nagyvonalúságot mutatnunk, az már sokkal nehezebb eset. Hogy én bocsássak meg a másiknak egy sértésért. Hát akkor én továbbra is sértődött maradok, nekem nem lesz kisebb a terhem, csak neki. Milyen igazságtalan, fizessen! Vagy ami még ennél is undorítóbb, amikor azt gondoljuk, hogy nagy lelkűek leszünk, mi is megbocsátunk, és aztán minden adandó alkalommal emlékeztetjük rá a bocsánat kérő felett, nehogy elfelejtse, hogy milyen jók voltunk vele akkor, amikor ő bántott minket, és mi elengedtük. Mert hogy Isten úgy bocsátott meg nekünk, hogy azt soha többet nem emlegeti fel. Mikás próféta könyvében azt olvashatjuk, van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Gondoljatok csak bele, testvérek, hogy Isten ezt várja el tőlünk cserébe, a bűneink megbocsátásáért, hogy mi is így tegyünk másokkal. És mindjárt el is hangzik majd az úrasztalától is. Azzal kezdtem, hogy a megbocsátás könnyű, és nem kerül semmibe. De ez nem igaz. A megbocsátás nagyon nehéz, és sokba kerül. Viszont nem lehetetlen. Mi vagyunk a tanúi annak, hogy létezik megbocsátás, még akkor is, hogyha az Istenünknek nagyon sokba került. És arra kér bennünket, hogy ne csak ennek a példái legyünk mi magunk is, hanem hogy ez szerint tegyünk másokkal is. Ha az, aki megbántott bennünket, eljut arra a pontra, hogy bocsánatot kérjen tőlünk, és komolyan is gondolja, bánja a vétkét, akkor nekünk jusson eszünkbe, hogy hát mi is éppen így könyörögtünk Istennek az életünkért, amit ajándékba kaptunk tőle, és sehogy nem érdemeltük ki. Jusson eszünkbe, hogy bár nincs ingyen a megbocsátásunk, de a másik félnek is sokat jelent, számára is értékes. Szóval arra is tanít bennünket ez a történet, hogy amikor nem tudjuk elfogadni a bocsánatkérést, akkor még azt is a mi számlánkra írják. És ezt egyáltalán nem fenyegetésnek szánom, sokkal inkább emlékeztetőnek, hiszen mindannyiunkat érintő és időnként fájó témáról van szó, hogy ne csak elfogadni legyünk készek a megbocsátást, de magunkat is készítsük arra, hogy adni tudjunk. Tudjunk megbocsátani másoknak. Adja Isten, hogy meg tudjuk tanulni, és tudjunk tiszta szívvel, és semmit sem várva cserébe megbocsátani. Ezért imádkozzunk. Amen.